Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Baló Péter vagyok.
Koncert.
Este 3:48-kor kezdődik a Budapesti Fesztiválzenekar barokk koncertje a Zeneakadémia nagy termében. A kontratenor Kangmin Justin Kim mintha egy K-pop együttesből lépett volna elő, extravagáns, szemtelen stílusához olyan hangtársul, ami több nemzetközi szaklap top listájára is eljuttatta már. Ő lesz a szólistája a Nicholas Alstedt vezette együttesnek. A csellista a Hamburger Abendblatt írója szerint külön kategória szakmájában, de több újság beszámolójából is kiderül, a sármőr külső mögött zenei szélsőségek elképesztő technika, meleg hangszínek és közvetlen kommunikáció rejlik. Ez a tűz és vagányság találkozik a barokk korszak egyik legszebb világi vokális művével, a cselló irodalom remekeivel, Handel meséivel, Caldera eleganciájával, Vivaldi frissességével és Sigrid Toft autentikus gesztikájával, hogy mindebből egy igazán emlékezetes barokk produkció szülessen historikus hangszereken. További részletek a ma este 3:48-kor kezdődő koncerttel kapcsolatosan a Zeneakadémia honlapján olvashatók.
Irodalom.
Elhunyt Morcsányi Géza műfordító, dramaturg és szerkesztő, a Magvető Kiadó egykori igazgatója életének 71. évében, közölte Facebook oldalán a kiadó. A Fidelio portál életrajza szerint Morcsányi Géza 1952. augusztus 28-án született Budapesten. 1977 és 1988 között dramaturgként dolgozott több teátrumban, köztük a Radnóti Miklós Színházban. Később az Interpress magazin szerkesztője, 1989 és 1995 között az IPC könyvkiadó munkatársa volt. A Magvető könyvkiadót 1995 és 2015 között, a Líra kiadói csoportot 2015-től vezette. Munkásságát több díjjal ismerték el, 1999-ben Jászai Mari, 2004-ben Gemini, 2005-ben Budapestért díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét vehette át. 2017-ben egyik főszereplője volt Enyedi Ildikó aranymedve díjas alkotásának, a Testről és Lélekről című filmnek.
Fesztivál.
Koncertek, filmvetítés, beavató előadás, valamint családi és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a 10. átlátszó hang újzenei fesztiválon Budapesten több helyszínen. Az emberi hang kulturális és intonációs sokszínűsége áll a középpontban Gabriel D'Armo kanadai zeneszerző és énekes estjén, január 19-én a Magyar Zeneházában, ahol egy képzeletbeli törzs vokális rituáléit mutatja be a művész. A képzelet antropológiája című interaktív szólódarabja. A Budapest Music Center ad otthont január 14-én Miroslav Tóth Black Angels Songs című produkciójának, amely a holokauszt névtelen áldozatainak állít emléket. A darabot George Crumb 1971-ben a vietnámi háború idején írt Black Angels című műve ihlette. A bécsi Studio Dan az új zene mellett otthonosan mozog a jazz, az improvizált zene és a hangszeres színház műfajában is. Vendégszólistájuk Ladik Katalin költő, performer, a magyar hangköltészet úttörője idén ünnepelte 80. születésnapját. A Studio Dan és Ladik Katalin közös produkciója január 17-én lesz látható a Fonóban, ahol Grinus Samu számukra komponált darabpárja, a demilitarizációs tanulmányok hangzik majd el. A Trafóban január 21-én lép fel a Sydney M&M Experience ének elektronika duója, valamint a Gyárfás Attila és Bolcsó Bálint alkotta dob elektronika páros, amely külön-külön és együtt is játszik majd. A francia Brabazar duó Abrez Ouvert című előadása a családoknak is szórakozást nyújthat a francia intézetben. A produkcióban együtt szerepel zene, tánc és humor. A február 5-éig tartó jubileumi esemény a Budapest Music Centerben, a Zeneakadémián, a Magyar Zeneházában, a Trafóban, a Fonóban, a Fúgában, a Francia Intézetben, a Mamü Galériában, a Nádor Teremben, a Márai Kult és a CEU helyszínein várja programokkal az érdeklődőket.
Esemény.
14 témában 24 emlékérmét tervez kibocsátani 2023-ban a Magyar Nemzeti Bank. A tematikailag és technikailag is sokrétű emlékérme programban 8 korábban megkezdett sorozat folytatása szerepel. A tervek szerint lesz egy kivételesen nagy értékű arany, valamint 9 ezüst és 5 önálló színes fém emlékpénz, és forgalomba kerülnek a nemes fém emlékérmék színes fém változatai. A témák között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, köztük a Magyar Nemzeti Himnusz megírásának és Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója. Az irodalmi évfordulók között lesz a felvilágosodás egyik legjelentősebb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója is, de szerepel a programban a fennállásának 300. évfordulóját ünneplő Magyar Nemzeti Levéltár és a 75 éve működő Országos Mentőszolgálat áldozatkész munkája előtt is emlékérme kibocsátással tiszteleg a Magyar Nemzeti Bank. Újabb taggal bővül az Országépítő Királyok Árpád dinasztiájából sorozat, benne az év legértékesebb arany emlékérméjével, amely kivételesen alacsony 500 darabos példányszámban jelenik majd meg. Évtizedes múltra visszatekintő sorozatok is folytatódnak, ilyen a nemzeti emlékhelyeket vagy a magyar felfedezőket és találmányaikat népszerűsítő érmesorok. A magyar pásztor és vadászkutya fajtákat, valamint a magyar népmesék, rajzfilm sorozatot bemutató népszerű érmesorozatok is új taggal gazdagodnak, melyek fókuszában hungarikummá vált nemzeti értékeink állnak. Két új elemmel bővül a magyar származású matematikai Wolf-díjas kutatókat felvonultatók sorozat is. További részletek a www.pénzverő.hu oldalon olvashatók. Kerékpárút létesül a Somogy vármegyei Kéthely és Balaton-Mária fürdő között. A 465 millió forintos beruházás ez év júliusára fejeződik be. Keszthely önkormányzatának tájékoztatása szerint a teljes egészében Európai Uniós és hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés a mintegy 3 kilométernyi kerékpár úton kívül járdák, patkák építését, kerékpársávok kijelölését, a kerékpáros átkelőket érintő közvilágítás fejlesztését és egyebek mellett a csapadékvíz elvezetést is magában foglalja. A kerékpárút érinti Balatonújlakot, Balatonkeresztúrt és meglévő kerékpáros hálózatokat kapcsol össze, mivel északon csatlakozik a balatoni Bringa körúthoz, délen a Marcali Kéthely kerékpárúthoz.
Performance.
Aretha Franklin minden idők legnagyobb énekese a rangos amerikai Rolling Stone magazin listáján. A 200 legnagyobb énekest felsoroló újévkor közzétett lista első 10 helyét szól és R&B énekesek uralják. Franklin mögött Whitney Houston lett a második, Sam Cooke a harmadik. A már említett előadókon túl az első 10-be került Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding és Al Green. A rock and roll ikonjai közül Little Richard lett a 11., John Lennon a 12., Freddie Mercury a 14., Bob Dylan a 15., Prince a 16., Elvis Presley a 17., Frank Sinatra pedig a 19. A Rolling Stone magazin először 2008-ban publikált hasonló, akkor 100-as listát, akkor ismert zenészek voksai alapján. A mostani listát a szerkesztőség tagjai, a publikáló újságírók állították össze, felölelve a tágabban értelmezett popzene elmúlt 100 évét. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
2 évvel ezelőtt a 15 éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy egy hetet eltöltsön az ott élő bátyjával. A fiatalány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnt. Hosszas nyomozás és téves jelek meg zsákutcák után a férfi már majdnem feladja a reményt, ám ekkor egy idős nő hosszú vonatútja alatt a hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csakis az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az? Érdemes-e minden veszélyt vállalni egy idős nő szavai miatt? Mark Edwards bestseller író könyvei eddig 4 millió példányban keltek el világszerte, ez az új könyve most magyarul is megjelent, Rohanszky Nagy Rékával, a fordítóval, a kiadó egyik vezetőjével beszélgetünk róla. Azzal kezdjük, szerintem mi a speciális, mi a különleges ebben a Nincs menekvés című könyvben?
Ez a könyv, ez a Vinkó kiadó gondozásában jelent meg, aminek, mint ahogy mondtad, én a társtulajdonosa vagyok, és ezért nem csak fordítóként, hanem kiadóként is kapcsolódok ehhez a könyvhöz. És hát azt lehet rólunk tudni, hogy 2 évvel ezelőtti indulásunkkor a kiadónk egy fő irányvonalául a környezetvédelmet és a tudatos fenntartható életmód különböző témáit határozta meg. Így a megjelenő könyveink nagy részét e köré, az egyébként eléggé széles és nagyon izgalmas témakör köré építjük fel. Az elmúlt évben azonban úgy éreztük, hogy érdemes tágítanunk a repertoárunkat, és ezért nyitottunk például az igényes szórakoztató irodalom felé is. És ez a könyv annyiban speciális, és azért is örültünk meg neki nagyon, mert ez egyszer hozza a környezeti témát, mivel ugye a történetben központi szerepet kap egy képzeletbeli szélsőséges ökoterroristának mondható csoport, illetve annak tevékenykedése. Tehát ezzel illeszkedik a környezeti irányvonalunkhoz, viszont az egész egy fiktív, szórakoztató és elképesztően izgalmas thrillerregény köntösébe bújt. Gyakorlatilag ezzel két legyet ütöttünk egy csapásra, hogyha mondhatom így.
Nem kell attól tartani, hogy mindaz, ami számotokra is nagyon fontos, mint kiadó számára, hogy az átbillen, mert hogy itt az ökoterrorizmusról van szó tényleg, tehát hogy a fenntarthatósággal, a bolygó jövőjével kapcsolatban olyan kijelentések hangoznak el a könyvben, amelyek relevánsak, meg érthetőek és fontosak, és halljuk nap, mint nap, csak hogy itt ugye fanatikusokkal van dolgunk.
Én nem gondolom, hogy a szerző valósan vagy tudományosan a környezeti aktivizmusról vagy a környezetvédelemről szeretne beszélni, hanem egyszerűen csak nagyon ügyesen a regényen keresztül felhívja a figyelmet egy szélsőséges jelenségre. Ugye van egy képzeletbeli ökoterrorista csoport, akinek a vezetője egy bizonyos Shannon nevű hölgy, aki egy fiatal, viszonylag fiatal hölgy, egyébként kinézetre törékeny, vékony és szimpatikus, de ugyanakkor ő tulajdonképpen egy nagyon bizonytalan és nagyon bántalmazott gyerekkorból merítve megpróbálta saját magát összerakni, és ilyen félinformációkból, meg belső hangokból kialakított magában egy elméletet, vagy egy elrendszert, és persze az információk a világban körülötte, ugye azt mondják, hogy igen, a világ nagyon nagy veszélyben van, és hogy mindjárt nagy világégés lesz, és az erdők, és minden, majd mindjárt tönkre megy, és mindenki meghal. És ő valahogy magára veszi azt, hogy neki ezt jóvá kell tennie, és meg kell próbálnia megmenteni a világot.
Militáns csoportot épített, miközben a béke jegyében és a föld megmentése jegyében dolgoznak ők, vagy hát dolgozhatnának, a közben ugye fegyverhasználatra tanítja a fiatalokat.
Hát igen, tehát hogy ő egy nagyon diszonáns személyiség, és szerintem ez a diszonánssága, ez az, ami igazából őt nagyon szuggesztívé is teszi. Tehát, hogy ő, neki van egy elképzelése, ami elviekben pozitív lenne, hogy inkább mentsünk meg a világot, de ugyanakkor a saját belső ellentmondásaiból kifolyólag, meg a saját bizonytalanságából és az ő saját sérüléséből kifolyólag, ő ezt teljesen agresszióba fordítja. És igazából nagyon határozottan és fanatikus céltudatossággal gátlástalanul letarolja maga körül a vélt és valós ellenfelei, tehát igazából ő nem egy pozitív hős.
Miközben tényleg csodálatra méltó, tehát hogy ugye az ember el tudja képzelni, hogy milyen ereje lehet az ő személyes jelenlétének, nem? Tehát nagyon jól megmutatja ezt a szerző.
Igen, csak egy olyan ember, aki nem tudja az erejét pozitív módon használni. Sajnos.
Igen, és hogy mire jut ezekkel az elveivel, erről majd olvas mindenki, aki kézbe veszi ezt a könyvet, viszont arról, hogy miért megrázó ez a kötet. Meséltem is már másoknak is erről a könyvről, és mondtam, hogy egy fölzaklatott állapotba került tőle az ember, különösen akinek van kamasz gyereke, mert hogy a szerző nagyon pontosan rávilágított, hogy mennyire befolyásolhatók ezek a fiatalok. Szóval, hogy ez a fenntarthatóság, ez megint egy olyan ügy, a bolygó megmentése, megint egy olyan ügy, ami mellett hihetetlenül lehet őket manipulálni, nem?
Igen, és valóban itt a könyv központi alakja egy tínédzser korú lány, és több hasonló korú fiatal is feltűnik a történetben, és a szerző tényleg nagyon valóságszerűen mutatja be ennek a korosztálynak a nyitottságát és a befolyásolhatóságát, hogyha ugye találkoznak egy számukra vonzó témával, vagy ügyel, amihez őről azt gondolják, hogy ők bekapcsolódhatnak, és tehetnek valamit. Tehát ők igazából pozitívan visszanyúlnak ahhoz az ügyhöz, amiről belekeverednek. És nagyon érdekes, mert hogy ehhez szerintem hozzákapcsolódik a tinédzsereknek ez a meg nem értettség érzése, és a valahová tartozás vágyának a problematikája is, mert ez is szintén szerintem ez is mozgatóklubója lehet az ebben a korosztályba tartozó fiataloknak a cselekedeteinek, és ezért válnak ők nagyon befolyásolhatóvá, és ezért húzhatók bele olyan dolgokba, amikről igazából először nem látják át, hogy mifelé is vezet. Úgyhogy igen, ez nagyon megérintett engem is.
Hol játszódik a történet maga? Ez azért is érdekes, mert ugye szóba kerül például a drogok legalizálása, a termesztése, a marihuána termesztése, és hogy lehet az, hogy bár bizonyos szempontból legális, de mégiscsak az alvilág határán mozognak azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy vannak-e jogi kiskapuk?
A történetnek a nagy része az ugye Kaliforniában, Észak-Kaliforniában játszódik, ahol ezek a marihuána ültetvények vannak, és ugye ez egy hosszú múltra tekint vissza ott abban a térségben a marihuána termesztés, és számomra egyébként ez az egyik legérdekesebb és legellenmondásosabb téma, ami megjelenik a regényben, mert ugye ezek a farmok, ezek a múltban illegálisak voltak, manapság viszont legálissá váltak. Tehát ez a valóságban is így történt, tehát itt ez egy valóságmag a történetben, vagy a regényben magában. De itt a regényben úgy tűnik, hogy mégis nagyon kevesen képesek arra, hogy a működésüket teljesen letisztítsák és sallangmentessé tegyék, még ebben a legális környezetben is. Tehát igazából felmerül a kérdés, hogy egy egyszerű jogszabályi változás vajon elegendő-e ahhoz, vagy elegendő lehet-e ahhoz, hogy az emberek értékrendje is megváltozzon. És igazából a regény ugye azt sugallja, hogy nem. Mert hogy bár mindkettőre van példa a regényben, tehát van olyan farm, ahol teljesen legálisan és pozitív módon ugye termesztik és terjesztik a marihuánát, de a legtöbben a legálissá vált tevékenységet inkább más, sokkal jobban megkérdőjelezhető és elítélendő tevékenységek elpalástolására használják. Igazából itt nem elég, hogy az embernek a kezébe adnak egy eszközt, mert az, hogy azt az eszközt milyen ember kezébe rakod, az nagyon meghatározza azt, hogy ugye mit tesz vele, és utána mi lesz ebből az egészből.
Rohánszky Nagy Réka fordítóval beszélgettünk a Nincs menekvés című regényről, Mark Edwards könyvét a Ginkó kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.